Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Most pedig foglaljuk el helyünket, és hallgassunk meg, hogy hogyan szól hozzánk Istenünk igéje a Filemonhoz írott levélből, az első verstől a levél végéig. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkos, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen. Most pedig álljunk fel helyünkről, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy Krisztusban gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy atyánknak szólíthatunk téged, és valóban gyermekekként járulhatunk a te színed elé. Szeretnénk megvallani neked azt, hogy hatalmas szükségünk van rád. Te látod azt, hogy mennyire összetörtek vagyunk, hogy mekkora szükségünk van a te szeretetedre, a te vezetésedre, a te bölcsességedre, a te vigasztalásodra, az egész életünknek minden napján. Urunk, így szeretnénk most eléd hozni mindazokat a dolgokat, amik az életünkben vannak. Szeretnénk eléd hozni örömeinket, kudarcainkat, a hálánkat, a félelmeinket, a kapcsolatainkat, az elmúlt hetünk minden eseményét. Szeretnénk az egész lényünkkel, személyünkkel eléd állni most egy közösségként. Urunk, ezzel a hatalmas bennünk levő vágyjal szeretnénk könyörögni most hozzád azért, hogy Szent Lelked által légy jelen közöttünk. Urunk, kérünk téged, hogy te legyél az ige hirdetőjével, hogy hadd tudja valóban elmondani azt, amit tőled kapott. és szeretnénk könyörögni az ige minden egyes hallgatójáért. Kérünk téged, hogy te szólíts meg személyesen az ige hirdetésen keresztül is. Urunk, könyörgünk, hogy adj nekünk veled való személyes találkozást, és könyörgünk, hogy te szólj hozzánk. Krisztusért. Amen.
Szeretett gyülekezet, immáron sokatszor halljátok meg Isten igét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Megíratott ez az imént felolvasott levélben, a Filemonhoz írott levélben, 14., 15., 16. versét olvasom, majd a 18-tól a 22. versig újra. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem, bizony testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállás is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy ki hogy van azzal, amikor már az ember sokat szor hall valamit, elmélyül-e benne, vagy inkább azt mondja, hogy most már olvashatnánk valami mást is a templomban, hiszen ez a negyedik vasárnap, amikor a Filemon levelet felolvassuk, elolvassuk, és talán lehet bennünk egy kérdés, hogy miért ennyiszer. Emlékszünk arra, hogy onnan kezdtük, hogy egy kicsit ezt a történetet, amit ez a levél fed, amit történetet kikövetkeztethetünk ebből a levélből. Ezt először megnéztük Onésimus szemével, Onésimos szemével, aztán ugyanerre ránéztünk Filemon szemével, és végül a múlt vasárnap Pál apostol szemével néztünk rá, mi is történt itt, mi az, amit tanulhatunk ebből, és múltkor is ez volt a prédikáció címe, Pál a harcos békéltető. Pál szemszögéből néztük meg, hogy hogy békélteti meg ezt a két embert, a rabszolgatartó hívő keresztjén, és a tőle megszökött, de közben megtért rabszolgát, hogyan békíti össze, és hogyan harcol ezért. És múlt héten is már kihangsúlyoztam, és remélem, hogy a szívetekig elért testvéreim, hogy itt az igazi kapcsolópont Krisztus, és amiért harcol Pál apostol, az nem csupán egy ember, vagy nem az ő igaza, vagy nem valami igazságtétel, hanem azért harcol Pál apostol, hogy Krisztus megjelenjék, és világossá váljék az egyházban. Hogy valami olyan cselekedet, olyan történés, olyan tett legyen előttünk, és a korabeli hívők előtt, hogy ez ebben Krisztus kirajzolódjék. Ez érdekelte, ezért harcolt. Ez volt az ő fő dolga. És múlt héten elkezdtük, hogy megnézzük, hogy hogyan győzi meg Pál apostol Filemont, és mondtam is, hogy én 18 dolgot vettem észre benne, aztán ebből 10-et csináltam, hogy kíméletesebb legyek, de a 10-nél is múlt héten csak az 5-ig jutottunk, mert láttam, hogy sok lenne, és még így is sok. Ilyen gazdag lehet a Bibliának egyetlen lapja, testvéreim, mert hogy ez egy lapra ráfér. És mégis 4 vasárnapon át lehet róla beszélni, és megvallom nektek, ha nem lennék ennyire tapintatos, még egy 3-4 vasárnapot rászánnék erre a levélre. De már nem kínozlak tovább titeket vele, bár remélem, hogy nem kínzás. Mindenesetre nézzük meg, mi volt ez a következő 5 lépcső. Emlékeztetlek benneteket, hogy múlt héten olyanokról beszélgettünk, hogy a meggyőzésnek fontos lépései voltak, hogy hálát adott Pál apostol Filemon hitéért, és kérdeztelek benneteket, mennyire adtok hálát egymás hitéért. Aztán arról beszélgettünk egy kicsit, hogy mit jelentett az, hogy imádkozik Pál apostol Filemon hitéért, vajon imádkozunk-e mi egymás hitéért. Aztán arról is beszélgettünk, hogy mit is jelent az, hogy halatlanul bíztatta, buzdította Pál apostol Filemont, hogy milyen fontos szolgálatunk lehet ez egymás felé az egyházban, és sok minden másról beszélgettünk, például a meggyőzésben az érzelmek szerepéről, és a végén néhány szó esett arról, hogy ebben a világban ma nem annyira divatos meggyőzni egymást az igazunkról, de mégis a kereszténység egy olyan vallás, amely hiszi, hogy neki van igaza, és akik benne élnek, szeretnék, ha másokig is eljutna ez az igazság, szeretnénk erről az igazságról másokat is meggyőzni. No, ilyen hangulatban indulunk neki talán a mai igehirdetés hallgatásának, legalábbis én mindenképpen ezekre visszaemlékezve. Nézzük meg azt a további 5 érvet, amivel Pál apostol Filemont ébrezgeti. Az első, egy olyan csokorba szedném, anélkül, hogy még egyszer végigolvasnám az ide vonatkozó részt, ott van előttetek aláhúzva a liturgiás lapon, erre hivatkozom, mondom, hogy előkerül itt az igében egy nagyon furcsa szó, amitől elsőre talán idegenkedünk, és nem is értjük, hogy micsoda kapitalista módon gondolkozik ez a Pál apostol, ugyanis a haszon szót találjuk itt, hasznos. Hasznos-e, ezt vizsgálja Pál apostol, Onésimosra nézve, hasznos-e, kinek hasznos. Emlékezem, hogy beszéltem olyan anyukákkal, akik a Thomas című rajzfilmet, remélem más is nézte, és várta, hogy a gyerek, egy következő gyerek is újra abban a stádiumban legyen, hogy a Thomas nézhesse. Lelkes rajongója voltam ennek a animációs vagy rajzfilmnek. Szóval Thomas megvan másnak is, vagy csak én ismerem? Tegye fel a kezét, aki ismeri. Köszönöm, tehát tudok rá hivatkozni. Szóval egy anyuka azt mondta, hogy ez azért embertelen ez a sorozat, mert hogy állandóan azt kérdezi a vonatoktól, hogy hasznosak-e, hasznos mozdony vagy, hangzik el a szereplők felé. Vajon ez milyen dolog már, hogy ezzel foglalkozik egy ember hasznos, hát milyen gondolkodás ez. Na és itt is előfordul. Arra hivatkozik Pál, hogy hát eddig hasznos volt neked, mint rabszolga, elszökött, most nálam volt hasznos, és visszaküldöm, és újra hasznos lesz számodra, de már nem úgy, mint rabszolga, főleg a felszabadítod, hanem Krisztusban válik számodra hasznossá. Ez egy érv. Egyáltalán lehet mérni egymást abban, hogy ki hasznos, ki nem. Hát milyen dolog ez? Egy testvért lehet abban mérni, hogy hasznos-e. Testvéreim, ne idegenkedjünk ettől a szótól. A Heidelbergi KT erre alapoz, amikor meg akar győzni bennünket. Nézzétek meg! Azt kérdezi, mi hasznod Krisztus feltámadásából, meg mi hasznod abból, hogy Jézus a mennybe ment. A KT is meg akar bennünket győzni, onnan érvel, hogy mi, a mi hasznunk ebből az egészből. Ez a vallás, ez egy szép dolog, de mi hasznunk belőle? Mi a kapcsolópontunk vele? A hasznosság az egy olyan dolog, ami az embert hajtja. Azt csináljuk, ami hasznos számunkra. Hadd mondjam, hogy azért olvasunk egy könyvet, mert azt reméljük, hogy tanulunk belőle, vagy kikapcsol. Néha azért beszélgetünk másokkal, mert azt gondoljuk, hogy az hasznos lesz számunkra. Azért töltünk ezzel vagy azzal időt. Az embert ez a haszonelvűség sajnos hajtja, ez egy belső zsigeri vágyunk, motivációnk. Azt csináljuk, arra felé megyünk, ami nekünk jó. És erre alapoz Pál apostol, erre a mély emberi motivációra, hogy úgy fogad vissza ezt a fiút, hogy ez neked hasznos lesz. De nem akárhogyan. Nem akárhogyan. Mert az, hogy a rabszolga hasznos, az nem kétséges. Az, hogy a rabszolga elment, és ott hagyta Filemont, az azt jelenti, hogy a hasznosságát elveszítette, nem fontos már. És egyszer csak visszakapja, mint Krisztusban hasznos testvért. Igen, a testvér lehet hasznos számunkra. Ha nem is kapitalista szemléletből kiindulva, hanem egyszerűen azért, mert általa Isten ad nekünk. Úgy válhatunk egymás számára hasznossá, Onésimus Filemonnak, te a melletted ülőnek, én nektek és ti az én számomra, hogy Isten beszél, ad általunk. Ugyanis a testvérünkben ott csordogál a szülők vére, a testvérünkben ott csordogál az Isten lelke, és az Isten lelke munkálkodik benned, és ezáltal Isten ad nekem rajtad keresztül. És hasznossá válsz Isten hasznos eszközévé. Mert hogy elsősorban Isten számára lehetünk hasznosak. Mint törött cserépedény, mégis valahogy Isten számára szentként, elkülönítettként egymás számára hasznosokká lehetünk. Testvéreim, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy rólatok írható-e ilyen levél, rólunk írható-e ilyen levél, hogy hát fogadjátok be ezt az XY-t, ezt és ezt a testvért, mert hasznos. Hasznos egy valaki számára a gyülekezetből, hasznos az Isten országának, hasznos a gyülekezetnek, hasznos az egyháznak. Vagy ha ezt a szót másképp értelmezem, ahogy mondtam, vajon Isten eszközei vagyunk-e egymás számára? Isten eszközei vagyunk-e az Isten országa számára? Megéljük a testvéri létben, hogy egymás számára hasznosak vagyunk? Azok, akik tegnap itt voltak a templom takarításán, hasznosak voltak. Hasznos testvérek voltak. azok, akik éppen egy hazamenve valakit vigasztaltak a buszon innen hazafele, egyik testvért hasznosak voltak. Azok, akik szolgálnak Istennek most lent a gyerekisten tisztelten, hasznosak Isten számára. Még azok is igazán hasznosak, akik rámosolyognak a másikra, mert hogy reggel mindjárt durcásak vagyunk, de ha már reggel a templom valaki ránk mosolyog, másképp zajlik a vasárnap reggelünk is, mert hasznos eszköze volt Istennek. Vajon így vagyunk-e egymás számára? Így hivatkozhat Pál arra, fogad vissza Onésimuszt, hidd el, Isten eszköze számodra, fogad be, mint testvért. Ez egy nagyon erős érv. Nagyon erős érv. És abban a korban azt mondani egy rabszolgára, hogy neked testvéred és lelkileg hasznos lesz. Ez egy nagyon-nagyon erős érv volt ebben a meggyőzésben. Lássuk a hetediket. Azt mondja, ezt fel is olvasom, beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni. Jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Ez egy kincsestár, ez a kis mondat halom előttünk. Talán ez a leginkább szimpatikus érv is egyébként számunkra, hogy ne kényszerítésből legyen. Ez a mai ember számára egy nagyon kedves indoklás érv, ne kényszerítésből legyen. Ma az emberek nem szeretik, ami kényszerből van. Amit kényszerítenek ránk, ami kötelező. Ez ilyen diák gondolkodás felnőtt korra, hát tovább víve, ugye, hogy hát nem ne kényszerítsen senki semmit. Nem szeretjük, ha kényszerek között élünk. És olyan szép, amikor ezt mondja Pál, hogy amit teszel, az ne kényszerből legyen. Ez már igen, ez egy jó indok. Azonban, mintha ellent mondana a folytatás, mert úgyis tudom, hogy ezt meg fogod tenni, és kibújik megint a szög a zsákból, mintha itt valami, megint valami durva manipulációról lenne szó. Azt mondja, hogy hát engedelmességedben bízok, úgyis meg fogod csinálni. Önkéntes legyen, először azt mondja, aztán kényszert helyez rá, engedelmességedbe bízok. Kicsit olyan furcsa. Pedig benne van a keresztény élet lényege, amit sokat tanítottam már itt magunknak, Isten tiszteleten, hogy a keresztény élet lényege mindig az, hogy belsővé váljon az Isten igéje, ezért fogjuk majd a végén a 119. Zsoltárt énekelni, hogy az Isten törvénye, amit tőlünk kér Isten, így mondják, ezt interiorizáljuk, belsővé tegyük, hogy a miénk legyen, hogy belülről fakadó legyen, amit teszünk, és Pál erre akar rámutatni Filemon számára, hogy ha te jót teszel, ha Krisztusért hasznos vagy, akkor az belülről tedd, és ne külső kényszerből. Pont ezt akarja megtanítani, hogy a Szentlélek által tedd. Ezt a belső belátást ébrezgeti Pál apostol, nem kényszeríti, ébrezgeti. És azért ébrezgetheti, hadd mondjam, egy kicsit talán furcsa a kép, de segít érthetővé tenni, hogy Filemonban, meg bennünk ott lakik Krisztus, és ébrezgeti bennünk Krisztust. Hogy az a Krisztus, aki benned lakik, mert befogadtad, mert megtértél, mert újjászülettél, mert Isten gyermeke vagy, mert Krisztus követőjévé lettél, mert megbékéltél Istennek, mindegy, hogy hogy mondom, hívő ember lettél, volt egyszer, amikor nem így éltél, aztán váltottál, és így élsz, és amikor így élsz, amikor ez belülről fakad, akkor Krisztus ébredjen föl benned, és ő cselekedjen. És megint furcsa a kép, de olyan nagy élmény az ember számára, hogy Krisztus felébred bennem. Hogy amit teszem, azt már nem én teszem, mert én erre képtelen lennék, de felébred bennem a Krisztus. Ezért mondtam azt, a mondatot múlt héten is hivatkoztam rá, hogy arra a készségre alapoz Pál apostol, arra a készségre, ez szárnyakat ad Pál számára, ami ott van Filemonban. Ez tehát nem valami ráerőszakolt külső kényszer, hanem valami belső. De ezt a belsőt fel kell ébreszteni, mert testvéreim, elnyomható bennünk. Megint furcsa kép, ne értsétek szó szerint, de elaltatható bennünk a Krisztus, értitek? Mert annyi minden réteg rakódik ránk, annyi mindent fogadunk be, hogy az igazi lényegünk, amiért igazán élnünk kéne, akik igazán vagyunk legbelül, amikor megkérdeznek, hogy ki vagy, és belül azt mondod, hogy én vagyok az, akit Isten szeret, és aki Istent szereti. A belső lényegem elnyomható, elaltatható, mert annyi réteg rakódik ránk a mindennapokban. És ezért szükséges, hogy ezt ébrezgessük egymásban, hogy legyenek, akik ébrezgetnek minket. Sőt, hagyd mondjam így, hogy az igehirdetésnek az egyik legfontosabb célja, funkció, hogy ébrezgessen benneteket. Ébrezgesse bennünk azt, ami bennünk van. Önmagunk és testvéreink felé. Azonban van ebben a rábeszélésben még egy kis különös részlet, amit érdemes észrevenni, többet is, hogy többet is meg fogsz tenni, mint annál, mint amit kérek. Testvéreim, ez megint olyan furcsa, többet is, megint olyan manipulatívnak tűnik, pedig nem erről van szó. Ez a többet, testvéreim, ez valami nagyon mély titokra nyitja fel a szemünket. Milyen jól esik, hogyha valakitől kérsz valamit, és többet is megcsinál. Mondjuk azt kéred az unokától, hogy vásároljon be neked, és miközben bevásárol, eszébe jut az is, hogy több körte kiégett a házban, és vásárol neked még villanykörtét is magától. Többet tesz meg, nem csak kenyeret hoz és tejet. Többet tesz meg. Bárkitől valamilyen szívességet kérsz, és nem csak azt a jó, azt kérted, hogy tudom én, vigyelek el az elági kocsival. És mégiscsak hazavisz a házadig, vagy a lakásodig. Többet tett, mint amennyit kértél. Emlékszünk Jézus hegyi beszédére? Mit is mond? Ha azt kérde a római katona, hogy vidd el egy mérföldre a cuccomat, ami nehéz volt, súlyos, akkor ne egy mérföldre vidd el, hanem kettőre. Ez a kereszténység. Ha valaki el akarja venni az egyik ruhádat, add oda a másikat is. Ha megüdik az egyik orcádat, tartsd oda a másikat is. Ez a többet is titka. És ez maga a kegyelem. Emlékszünk, aki keresztkérdésre jártunk, ott azt tanultuk, az igazság az, ha azt kapjuk, amit megérdemlünk. Az irgalom az, ha nem kapjuk meg, amit érdemlünk. Azt a büntetést, azt a rosszat. És a kegyelem, ha nem csak nem kapunk büntetést, hanem még többet is kapunk. Kegyelmi ajándékokat Istentől. Na, amikor többet teszel, mint amennyi kényszerű lenne, mint ami kötelező lenne, akkor Krisztus kegyelme ábrázolódik ki benned. Ez a többet is, ez már nem emberi. Ez már nem az a szint, hogy te jó vagy, mert bárki megtesz bármi jóságot, ahhoz nem kell templomba járni. De a többethez kell templomba járni. A többet ishez, mert az már a kegyelem, az már az Isten érintése benned. És erre alapoz Pál, amikor Filemonhoz szól, tedd meg a többet is. Ne csak azt a keveset, amit kérek tőled. Tedd meg szeretetből, Krisztusi módon. Ez a többet is, ez a kegyelem illata, a kegyelem jó íze és csodája. A nyolcadik. Ha valamivel tartozik neked, írd föl nekem, mondja Pál apostol. Testvéreim, itt a levélnek a legmélyebb rétegeibe hatolunk bele. Ugyanis a tartozás fogalma Pál apostol gondolkodásában, igehirdetésében, és ezt jól tudták, akik ismerték, a csúcs, a legfontosabb. Ugyanis erre vezeti le a megváltást. Tartozunk Istennek, az egész heidebergi erre épül fel. Tartozunk Istennek, mert bűnösök vagyunk. Ezt a tartozást mi nem tudjuk, soha nem tudjuk megadni. Nem véletlen, hogy Jézusnak van egy ilyen példázata, minden ebből indult ki valószínűleg. Nem tudjuk megadni, és akkor jön Krisztus, és az egész tartozásunkat megadja ingyen kegyelemből. Ez az evangélium lényege. És akkor itt utal a tartozásra, Onésimus valóban meglopta az urát, nem kevéssel, hanem sokkal. Ezt Onésimus nem tudja megadni. Nem tudja megadni. És Pál azt kéri Filemontól, ami egyáltalán nem normális. Engedd el a tartozását. Engedd el. Csak azt tudja elengedni a másik tartozását, aki tudja, hogy neki is elengedtek. Újra a megbocsátásra utalok, csak azt tud megbocsátani megbocsáthatatlan bűnöket. Csak azt tud, aki tudja, hogy Isten mekkora adósságot engedett el neki. Kaptam visszajelzést, és igyekszem is rá, hogy a házi bibliakörökbe előkerült a megbocsátás kérdése több helyen is. Fogok erről még, ha Isten érted, beszélni egyszer komolyabban, de most csak utalok rá. Csak azt tud megbocsátani, aki minden nap tudatában van annak, hogy Isten neki megbocsátott. Hogy azért élsz, hogy azért nyitottad ki a szemed, azért tetted ki a lábadat az ágyadból. Azért engedi Isten, hogy a szádra vedd a nevét. Hogy szádra vedd a nevét. Mert megbocsátott neked. Akkor hogy lehet, hogy te nem tudsz megbocsátani másoknak? Ezzel a mozdulattal, ezzel a többetissel, ezzel a tartozás megadással, erre akarja buzdítani Pál apostol Filemont. Nem olyat akar, mint egy kőgazdag ember, hogy itt van, odavágom az ezreseimet, ki van fizetve a tartozásod. Hanem itt arról van szó, hogy Krisztus mozduljon benned. Testvéreim, másfelől Pál azt is mondja ebben az érvelésben, hogy hát azért nem akarom elhallgatni, hogy sokkal tartozol te is nekem, kedves Filemon. Ez már olyan csúnya, nem? Ez már tényleg csúnya. Felhánytorgatni, hát milyen dolog már a tartozást. Itt nem tudjuk, milyen tartozásról van szó, lelki vagy fizikai tartozás, megmentette őt, vagy a lelki jó ér, amit Páltól kapott, de egyiket se szép felhánytorgatni. Tehát nem pénzbeli tartozásról van szó, ez valószínű. Nem szép dolog ezt felhánytorgatni, mégis miért teszi? Testvéreim, higgyük el, hogy Pál apostol nem egy kifejlett manipulátor, hanem többről van itt szó. Arról van szó, hogy ez azért a korabeli római postával ment el, ami a magyar postánál is húzósabb volt. Ezt a levélt bármikor lenyúlhatták, ellenőrizhették, kikérhették, elveszhetett. Ha ebben nyíltan Pál apostol arra buzdít, hogy szabadítsd fel a rabszolgádat, akkor neki valószínűleg vége van. Tehát értsük meg, hogy ez a korabeli udvarias formulák kis szójátékok segítségével próbálja kimondani a kimondhatatlan, szabadítsd fel a rabszolgádat. Tehát itt valami játékról van szó, ami biztonsági okokból zajlik. Ezért játszik Pál a szavakkal. Mégis az előzővel együtt ez a tartozás és a felhánytorgatása sokkal inkább egy különleges lelkiismeret ébresztés része, amiben igazából, ugye van a lelkiismert furdás keltés, amikor a másikat érzelmileg így úgy manipulálom, ebben nagyon jók a feleségek, és néha a férjek is, ugye? Csak hogy igazságos legyek. Ez egy ilyen emberi ügyeskedés. De minden ilyenfajta lelkiismert furdalás keltés, az itt nem arról van szó, hogy érzelmileg manipulál, hanem Krisztusra akar mutatni benne, a szívében. Ez mindig Krisztusra mutatás, így itt is. Ezért érthetjük már a következő és egyben utolsó előtti indokot, érvelést, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Ez a Krisztusban kifejezés mindig különleges, ahol egyébként mindennapi szavak között találjuk. Ez több annál, mint amikor édesanyánk, vagy feleségünk, vagy szüleink megkérnek arra, hogy ha megérkeztél, így egy SMS-t. Ugye régen ez nem így volt, erre nem volt mód, ma már mai korunkban lehet SMS-t küldeni egymást. Küldj egy SMS-t, csak hogy tudjam, hogy megjöttél. Nyugtass meg, hogy minden rendben van, nem szenvedtél balesetet, minden oké. Na ez több annál. Ez a pásztori szív aggodalma. És nem csupán Onésimus miatt, hanem még egyszer mondom, a Krisztus ügye miatt. Az evangélium erejét, kiábrázolását, Isten népének egységét, a szeretet minden falat ledöntő ünnepélyes megnyilvánulását vágyja Pál apostol. Abban akar Krisztusban megnyugodni, hogy valóban mindez ott van, az evangélium ereje, a szeretet ereje, a békesség, minden, ami az Isten népéhez hozzátartozik. Pál akkor nyugodt, ha Krisztus győz, és megjelenik, kiábrázolódik az Isten népe között az egyházban. Testvéreim, mi is akkor nyugodhatunk meg, ha Krisztus kiábrázolódik a gyermekeinkben, unokáinkban, házasságunkban, emberi kapcsolatainkban, gyülekezeti életünkben. Hadd mondjam így, talán nem bántok meg senkit vele, a templom takarítás egy fabatkát sem ér, ha nem Krisztus ábrázolódott ki közöttünk, miközben tettük. Ezt bárki megcsinálhatná egyébként, aki nem jár templomba. Megkérjük, takarítson ki, még lehet, hogy ingyen is megcsinálná. De ha Krisztus ábrázolódott ki ebben a mozdulatban, ha ott volt köztünk, ha megéltük, hogy egységben vagyunk, hogy Krisztusért tesszük, amit teszünk, akkor valóban nyert az Isten ügye, és akkor megnyugodhatunk Krisztusban. Ezt hirdeti, ezt vágyja, hogy az Isten szeretete nyilvánvaló legyen közöttünk. A rákoskeresztúri gyülekezetet ez kötelezi, testvéreim. Az van a pecsétünkön, minden hivatalos okiratra, amit elküldünk máshova, azt tesszük, az Isten szeretet rajta van a pecsétünkön. Ez bennünket is irányít, segít, bátorít, ébrezget arra, hogy az Isten szeretete legyen nyilvánvaló közöttünk, ami nem könnyű, nekem se, nektek se, egyáltalán nem könnyű dolog ez. Ezért kell Krisztusnak felébredni bennem és bennetek. És végül az utolsó testvéreim, amiben egyáltalán vagyok biztos, hogy érvelés. Nem vagyok biztos benne, hogy ez egy jól felépített stratégia része, de mégiscsak ide vettem. Azt mondja Pál, egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Így is fordíthatnánk, vigyázz, jövök. Hát ha ez a főnökünk, vagy anyukánk a szobába, ahol rendetlenség van, vagy nem tudom, kicsoda anyósunk ír, hogy vigyázz, jövök, nem biztos, hogy annyira örülünk ennek a mondatnak. Nem tudom, hogy Kolosséban mennyire örültek, hogy Filemon házánál, hogy Pál üzeni, hogy vigyázz, jövök. De azért biztos benne van az érvek között ez is, és már gyanakszunk ennél a levélnél minden sorra, hogy emögött is lehet valami, úgyhogy én is gyanakszom, hogy azért itt másképpen viselkednek, ha Pál jelen van, hogy azért ez kötelezi őket, hogy azért lesz számadás, hogy bele kell nézni Pálnak a szemébe, hogy nem lehet sunnyogni, hogy itt majd ebben el kell számolni, amit csináltam, amit erre a levélre én reagáltam Filemonként. Mindenesetre testvéreim, akár hogyan is, számomra ez a mondat inkább szól a testvéri kapcsolat ápolásáról. Hogy milyen nagy dolog, hogy testvéri kapcsolatot ápolhatunk egymással. Milyen nagy ajándék a Krisztusban. Milyen nagy áldás, áldások kútfeje, csodák, pillanata, amikor a testvérek igazán találkoznak egymással. Micsoda találkozás lesz az, amikor majd ott ül egy asztalnál Pál, a nagy evangelizátor, Filemon, a gazdag római korban élő kolossébeli nemes ember, házánál ott a gyülekezet, és ott ül Filemon, és ők együtt dicsőítik Istent. Főleg abban a korban a találkozásnak nagy ereje volt, hiszen nagy távolságokról volt, szóval nem úgy volt, hogy fölült a repülőre, vagy skypoltak, és amúgy is látták egymás arcát, hanem itt hónapok, évek teltek el. Testvérei, megbecsüljük-e mi a testvéri találkozásokat? Hisszük-e, hogy ezeknek ereje van? Hogy amikor eljövök szerdán bibliaórára, vagy elmegyek házi bibliakörbe, vagy eljövök vasárnap templomba, vagy babama klubra, vagy ifire, vagy konfirmációs órára, eljövök, és ott egymással találkozhatunk, és ennek hatalmas ereje van, és ez egy olyan ajándék, egy oázis ebben a világban, hogy ebből mi kapunk. Megbecsüljük-e úgy, ahogy Pál számára azt mondja, hogy ajándékul megyek hozzátok. Megbecsüljük ezeket a testvéri találkozásokat. Testvéreim, becsüljük meg. Ennyi. Becsüljük meg. Nagy dolog. Nagy dolog, hogy mi itt vasárnap találkozhatunk egymással. Végezetül az egész Filemon levél végére egy ilyen utolsó margóra írott néhány szó Jézustól, aki azt mondja a hegyi beszédben, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Testvéreim, Pál apostol békítőleg lép fel Filemon felé egy szökött rabszolgával kapcsolatban. Én hiszem, remélem, nem tudunk erről az egyház történetéből, hogy mi lett a vége. Abban a reményben vagyok, hogy Filemon felszabadította Onésimust, és valóban megtörtént ez a találkozás, és együtt dicsőítették Istent. Testvéreim, hogy állunk mi a békértetés szolgálatával? Tudunk-e levelet írni azért, hogy békértessünk? Két embert egymással, akik éppen rosszban vannak. Fontos-e nekünk ez a fajta békértető szolgálat, amire Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik ebben vannak? Tudunk-e az igazságért szenvedni, küzdeni, harcos békértetőként, érvelni másokért? Azért küzdeni, akár üldözés szenvedve, akár bántás szenvedve, hogy a Krisztus evangéliuma kiábrázolódjék közöttünk? Fontos-e nekünk az Isten ügye, hogy valóban minden vasárnap, minden családi ebédnél, minden buszozásnál az őrség bennem valahogy mégiscsak alig láthatóan, de kirajzolódjon a Krisztus. Adja Isten, hogy ez a levél a javunkra legyen, és megtörténjen ez a csoda. Kiábrázolódjék közöttünk Krisztus minden helyzetben. Amen. Urunk Istenünk, hadd tapasztaljuk meg mélyen a szívünkben valóban, hogy a te kegyelmedből élünk napról napra. Hadd tudjunk hálásak lenni azért a nagy jóért, amit Jézus Krisztusban, ami megváltónkban tettél értünk. Hadd tudjunk napról napra lelkedre szorultan könyörögni hozzád, hogy még irgalmazz, hogy még láss el a te kegyelmi ajándékaiddal, hogy még hasznosak lehessünk számodra, és hasznosak lehessünk azok számára, akiknek adtál minket. Így köszönjük egymást. Köszönjük a velünk lévőket, az úton lévőket, családunk tagjait, a barátainkat. Köszönjük neked a gyülekezeti közösségünket. Köszönjük azokat, akikkel néha nehéz, hogy ő rajtuk keresztül is formálsz és alakítasz bennünket. És köszönjük, hogy mi is mások számára, ha nehezek vagyunk, mégis néha ajándékkal lehetünk ennek ellenére is. Engedd, Urunk, hogy jól tudjunk élni azzal, amit kapunk másokban, és hadd tudjunk mi is adni másoknak. Nem csak valami emberi jóságot, hanem valami többet is. Valamit belőled. Engedd, Urunk, hogy mi, akik veled találkozunk, látszódjék rajtunk. Hazafele is már, otthon is, és eltartson még sokáig. Segíts Istenünk, hogy látszódjon rajtunk az a nagy csoda, ami te vagy nekünk. Engedd, Urunk, hogy téged tudjunk szolgálni a gyülekezet közösségében is, hogy kiábrálózódjon közöttünk a Krisztus. Tedd belsővé mindazt, amit kérsz tőlünk, hadd mondhassuk a Zsoltár íróval együtt, hogy engedünk a te parancsolataidnak mindenkor és mindenha, hogy szívünkbe zártuk a te rendelkezéseidet, hogy ének volt ránk nézve minden parancsolatod. Engedd, Urunk, hogy ezzel legyen tele a szívünk. Könyörülj rajtunk, kérünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Foglaljunk helyet!
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus napjára. Hű az, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.